Dicsőség, dicsőség, A szent kezeinket emeljük fel, Uram, hozzád. Hálát adunk azért, hogy Te engedelmesen betöltötted az Atya megváltási tervét. Testet öltöttél, megszülettél, közöttünk éltél, és köszönjük, Uram, a teljes körű megváltásunkat, amit az engedelmes szívednek köszönhetünk. Köszönjük, hogy elhoztad a világosságot a világba, és hálát adunk, hogy a Te szereteted gyökeret vert a szívünkben. Téged magasztalunk, Uram, és Téged dicsérünk mindazért, ami az életünkben történt a Te befogadásod után. Köszönjük, hogy általad üdvözülhettünk, új életre kelhettünk, és egy rendszerváltás történhetett az életünkben. Hát átkerültünk a sötétség hatalmából a világosság királyságába. Köszönjük, Uram, a Te csodálatos ígéret, amit elhoztál nekünk, mi pedig szabadon hirdethetjük. Minden dicsőséget, Uram, neked adunk, menjen és földön. Hálát adunk a győzedelmes életét, amire elhívtál. Köszönjük a győzelmet, amit megszereztél a számunkra. Hálát adunk a menny erőforrásaiért. Köszönjük az igaz voltunkat, amit a Szent Vérnek köszönhetünk. A Jézus Krisztus szent nevében. Hálát adunk, Úr Jézus, hogy Te közöttünk vagy a mai napon is. Ünnepelni jöttünk össze, a Te születésnapodra emlékezünk. Jézus Krisztus szent nevében. Amen.
Amen.
Köszönjük a szomszédodat oly módon, hogy ünnepelj Jézussal. Köszönjük szépen. Megnézzük, igen.
Nézzétek meg, hogy egyáltalán tesszik-e, vagy
van. Jaj, de szép. Mindjárt megmutatjuk. Gyönyörű bokréta, csokréta, bokréta.
Köszönjük szépen.
Valahova biztos, hogy...
Akkor most mi jövünk? Elindulunk. És fogadjátok szeretettel ezt a kis ajándékot. Fogadjátok szeretettel ezt a kis ajándékot. Ez speciálisan készült a nyáj számára. Persze össze kellett fogni, hogy több legyen a gyártás, tehát más gyülekezetekben is pásztorok ráharaptak erre az ajándékra. Ennek üzenete van. Kinek van kibontva? Elmagyarázzam, hogy mi van rajta. Először is ez a felső felirat, hogy Jézus az Úr, ez annak a képnek a részlete, ami a budapesti főépületünk belül, tehát a Nagypersely felett a homlózaton van. Aztán halacska az egyértelmű. Először is ez egy állítás. Jézus az Úr. Utána egy kérdés, hogy a te életedben is? És hogyha ezzel a táskával jártok, akkor mondhatni, hogy egy evangelizációs táska, mert kíváncsivá teszi, aki ezt olvassa a buszon, vagy éppen úton, hogy mi is van itt? Elárulom. Volt egy hátsó szándékunk is. De jó hátsó szándékunk. Emlékeztek arra, mit mondott a szolgálótársunk? Hogy van egy báránya, aki mindig késő jön, és mindig zöröd a nájlon zacskóval. Úgyhogy ez nem fog zörögni. És kaptatok mellé egy gyönyörű üzenetet, ami az én szívemet nagyon megérintette. Ezt igazából az egyházunk központjából küldték ki. Aki fel van iratkozva a Pesti Hírlevélre, az megkapta már, és annyira tetszetős, hogy most kinyomtatva és színesben elhoztuk nektek. Még arra is jó, hogyha kint hagyjátok az asztalon, akkor a családtagok is rákaphatnak. Az a vége nekem annyira tetszik. Mindjárt megmondom, hogy mi az. Istentől megáldott Jézus Krisztus ünneplő meghitt karácsonyt kívánunk nektek. Köszönjük szépen, mi is köszönjük a megemlékezést. Kaptam tegnap egy levelet, és ezt megosztom veletek, mert ti is érintve vagytok ebben. olyan helyről írták, ahol nincsen gyülekezetünk, és igazából a Békeváron keresztül táplálkozik az illető. És két szót, amit fölírtam, hogy köszönni a Békevár fáradhatatlan munkáját, és naponta megújuló erőt kíván ehhez. És azért vagytok ebben érintve, mert valamilyen szinten a Békevárnak a munkatársai vagytok. Valaki tevőlegesen, valaki imával, valaki anyagi támogatással, és ez egy csapatmunka. De nem csak itt ti helyben Ságváron, hanem a Szent Kapcsok által az ország különböző pontjain, sőt még határon túl is. Tehát ez egy olyan megerősítés, hogy értékesnek tartja valaki, aki a vonal végén van, ezt a munkát, ezt a szolgálatot, mert nincs más táplálási lehetősége. 50 kilométerre van talán gyülekezett legközelebb tőle. Tehát olyan helyen van, így viszont interneten mindent megkap. Folytatjuk a közbenjárás művészete sorozatunkat. A 6. rész következik, és a tanításunk címe Messiásból közbenjáró. Rögtön meg is magyarázom a messiás szónak az értelmét. Két szóval értelmezi a messiást a görög. Egyrészt felkent, azt jelenti, másrészt pedig Krisztus. Tehát a mai tanításunk címe Messiásból közbenjáró. És ez nagyon jól beleillik a sorozatunkba is. Az Ószövetségben felhangzik a sóhaj, hogy ki lehetne közbenjáró. Otthon megnézhetitek az 1 Sámuel 2.25-öt, hogy ki lehetne közbenjáró. Ugyanis, ha az ember vétkezik egy másik ember ellen, akkor Isten megítéli. De hogyha az ember Isten ellen vétkezik, akkor ki lehet ő érte a közbenjáró. Ószövetségről beszélünk. A másik igét, azt el is olvassuk, az Ézsaiás 59.16-ból, szabályosan állítja, hogy nincs közbenjáró. Ézsaiás 59.16.
És látta, hogy nincsen senki, és álmélkodott, hogy nincsen közbenjáró. Ezért karja üdvösséget szerzett néki, és igazsága támogatta őt.
Amen. Amen. Tehát az ige azt veti fel, hogy szükség van egy olyan személyre, akit könyörgésre tud hívni. Az Ezékiel 22.30-ban is olvassuk, ott ugyan embert keres Isten, hogy keresek olyat, aki falat falazna. Tehát a törésre állna. Azaz Isten közbenjáró szíveket keres. Már az Ószövetségben is. Miért van szükség a közbenjáróra? Azért, mert Ádám bűne óta az ember örökli a bűnös természetet. Tehát Ádám bűne óta az ember örökli a bűn természetét, és folyamatosan elbukik az ember. Isten látta, hogy az ember önmagát nem tudja megigazítani, nem tudja igazzá tenni, nem tud örök életet nyerni, üdvösséget sem, de neki új teremtéssé kell válni ahhoz, hogy mindezek beteljesüljenek. Isten kidolgozta a megváltás tervét, és a megváltáshoz egy hibátlan áldozatra volt szükség. Ilyen a Földön nem volt, mert Ádám után mindenki bűnben leledzett. Ezért Isten elküldte a fiát, aki emberként megszületett. És egy korábbi tanításban emlékeztek rá, hogy volt arról szó, hogy a testben megszületett embernek van hatalma a Földön. Tehát ezért kellett Jézusnak testet öltenie, hogy lerontsa az ellenség munkáit. Istentől kaptunk egy csodálatos ajándékot, a János 3.16-ban ezt olvashatjuk, és nézzük is meg, hogy Isten szeretete olyan hatalmas, hogy ő elküldte a fiát áldozatul, mert kedveli az embert, többre tartja az embert bárminél, mert az ő teremtménye. János 3.16. Azt mondja az ige, hogy úgy szerette Isten a világot, de én hozzáteszem, hogy benne téged is. Mert te is a világhoz tartoztál, meg én is. Úgy szerette, hogy elküldte áldozatként. Nem zsákba macska volt ez Jézus számára, hogy miért kell a földre jönnie. Pontosan tudta. János 3.16.
Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne veszten, hanem örök élete legyen.
Amen. Ádám felségárolása után az ember elbukott. És ahogy elbukott az ember, Isten már is kezdte szólni az ő tervét. Sok esetben a prófétákon keresztül. Isten szólt, hogy fog jönni egy eljövendő. Az 1 Mózes 3.15-ben meg fogjuk látni, meg fogjuk hallani azt a proféciát, amelyik úgy szól, hogy az asszonynak a magva, és ez nem más, mint Jézus, meg fogja törni az ember felett a sátán uralmát. 1 Mózes 3.15.
És ellenségeskedés szerzek közötted és az asszony között, a te magod között és az ő magva között. Ő neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod.
Egy kicsit rébuszokban szól ez az ige, de itt arról szól, hogy egy asszony, nevezetesen Mária, meg fogja szülni Jézust, a magot talpunk alá helyezi az ellenséget, megtöri az ember felett a sátán uralmát. A fejére tapos kifejezés a keleti nyelvekben azt jelenti, hogy megtörni valakinek az uralmát. És ez megtörtént. Dicsőség és hála Istennek. Már itt, a Biblia elején, Isten tudatja az emberrel, hogy mit fog tenni. És ő soha nem tesz olyat, hogy az emberrel ezt megközölné. Előtte mindig kimondta, hogy mit fog tenni. És a kimondásával hozta mozgásba a tervet. Jelen esetben a megváltás tervét. Nézzük még az Ézsaiás 7. fejezetében a 13-as és 14-es igét. Isten tett egy ígéretet, és ez az ígéret be is teljesedett.
Akkor mondta a proféta, halld meg hát Dávid háza, hát nem elég embereket bosszantanotok, még az én Istenemet is bosszantjátok? Ezért ádi el néktek az Úr maga, ímé a szűz foga méhében és szül fiat, s nevezi őt Immánuelnek.
Amen. Szólt az Úr a prófétán keresztül, hogy megváltó születik, 750 év múlva teljesedett ez be. És azt is megmondta, hogy Dávid egy leánya fogja világra hozni a megváltót. Mégpedig egy szűz leány. Nevezi őt Immánuelnek. Az Immánuel azt jelenti egyrészt, hogy velünk az Isten, de jelenti azt is, hogy megtestesülés. De nem akármilyen módon, hanem természetfeletti módon. Az istenség és az emberiség egyesüléséből született meg Jézus, és isteni élettel telve volt ő. Az ember magva csak egy bukott embert tud létrehozni. Mert a halál természete van az emberben az édenkerti bukás után. A Róma 5.12-t otthon megnézhetitek ehhez. Hogy elhatott a bűn minden emberig, arról szól itt az ige. Az eljövendő felett az ördögnek semmi joga és hatalma nem lehetett, mert különben nem tudta volna őt legyőzni. Nem tudta volna őt kiiktatni. És Jézus ilyen volt. Jeremiás 31.22-t nézzük. Azért, hogy ez beteljesedjen, hogy Jézus felett az ördögnek ne legyen semmi joga és hatalma, ezért isteni erő és egy különleges művelet során fogant meg Jézus Mária méhében, amit nevezhetünk csodának is. Jeremiás 31.22.
Meddig bújdosol, ó, szófogadatlan leány, mert az Úr új rendet teremte földön, asszony környékezi a férfit.
Érdekesen van fogalmazva, nem egy találkára kell gondolni, és nem is kerítésről van szó. távol áll ezektől a dolgoktól. Egy asszony fog körülvenni a testében egy gyermeket. Azt jelenti ez az ige. Egy magzatot. Az első lépés mi volt? Hogy Isten Jézust kivette a mennyből, és utána behelyezte egy szűzméhébe, mert Mária volt Jézusnak a hordozó tartája. 9 hónapig. És ezen művelet eredménye lett az egyesülés, hogy az Istenség és az emberiség egyesült. Azaz, Krisztus emberré lett. Lukács evangélium első fejezetéhez lapozzunk. Isten keresett egy megfelelő edényt, egy megfelelő nőt. És Máriában találta ezt meg. Az írások nem rögzítik, hogy elsőre megtalálta Isten azt a szemét, akit tud használni Jézus megszületésében, vagy többedik próbálkozás volt ez. De a lényeg az, hogy az Úr Jézus megszületett, bevégezte megváltás művét. Lukács evangélium első fejezet 26-tól 37-esig.
A 6. hónapban pedig elküldeték Gábriel angyal Istentől Galileának városába, amelynek neve Názáret. Egy szűzhöz, aki a Dávid házából való József nevű férfiúnak volt eljegyezve. A szűznek neve pedig Mária. És bemenvén az angyal hozzá, mondanéki: örülj, kegyelembe fogadott, az Úr veled van, áldott vagy te az asszonyok között. Az pedig látván megdöbbent az ő beszédén, és elgondolkodik, hogy micsoda köszöntés ez. És mondanéki az angyal: ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél. És ímé, fogansz a te méhedben, és szülsz fiat, és nevezed az ő nevét Jézusnak. Nagy lészen ő, és a magasságos fiának hivattatik, és néki adja az Úr Isten a Dávidnak, az ő atyának királyi székét, és uralkodik a Jákob házán mindörökké, és az ő királyságának vége nem lészen. Mondta pedig Mária az angyalnak: mi módon lesz ez, holott én férfit nem ismerek? És felelvén az angyal mondanéki: a Szent Szellem szállt ereád, és a magasságosnak ereje árnyékoz be téged, azért, aki születik is, szentnek hivatik, Isten fiának. És ímé Erzsébet, a te rokonod, ő is fogant fiat az övénségében, és ez már a 6. hónapja néki, akit meddőnek hívtak. Mert az Isten igéjének semmi sem lehetetlen.
Amen.
Amen.
Először is nézzük meg ezt az egy szót, hogy ímé. Ott az volt a versben, hogy és ímé fogantat a mélyhetben. Ez az imének igen széles jelentéstartalma van. Ezt úgy lehet bővebben kifejteni, hogy nézd a szavakkal lefestett képet. Tehát Mária, nézd az angyal szavai által lefestett képet. És Mária azt mondta, hogy rendben van. Nem kételkedett. Ő ugyan megkérdezte, hogy ez hogyan lesz, és arra is megkapta a választ. Tehát Isten megtalálta a megfelelő nőt a feladat végrehajtásához. Amikor Mária megkérdezte, ez hogyan lesz, akkor azt hallottuk, hogy a Szent Szellem szállt ereád. A görögben jelenti ez azt, hogy Isten jelenléte, mint felhő száll reád. Illetve úgy is megfogalmazható, hogy Isten jelenléte egy természetfeletti befolyással vesz körül. A fogantatás egyaránt volt szellemi és biológiai. A végén nagyon szép az a vers, és többször idézik a keresztények is, hogy Istennél semmi sem lehetetlen. Egy bővebb megfogalmazásban ez úgy szól, hogy Istennek lehetséges, hogy minden kijelentését megvalósítsa. Hogy kezdődött a teremtés? Isten kimondta, hogy legyen ez, legyen az, és meglett. Isten kijelentette, hogy fog jönni egy megváltó, egy üdvözítő, és meglett. Az angyal szólt Máriához. Mária befogadta a szívébe az igét. Első lépésként a szellemében fogant meg ez, és második lépésként pedig fizikailag is megnyilvánult, mert a magzat elkezdett növekedni. És külső szemmel is látható volt, hogy ő viselős, ahogy a régiek használják ezt a kifejezést. És ami a lényeg, hogy Mária testében a magzat Isten tiszta igéje volt, ami hústestet öltött magára. Hogyan történhetett ez? Úgy, hogy egy nő merte hinni, és kimerte mondani, hogy ő az a nő, akit Isten választott erre a feladatra. Az isteni hit felébredt Mária szívében, és befogadta az igét, amit másként úgy is nevezünk, hogy romolhatatlan mag. Ezért születhetett meg Jézus tisztán és büntelenül. Jézusnak mindenképpen szűztől kellett születnie, mivel a vérvonal az apát követi. Otthon megnézhetitek a 3 Mózes 17:11-ben, hogy a test élete a vérben van. Ha a vér valami oknál fogva egy emberi testből elfolyik, akkor nincs élet. Ezt mindenki tudja. Következésképpen, hogyha a vérben van az élet, akkor vérben van a halál is. Természetes úton született gyermekek véráramában ma is ott van az élet és a halál. Ezért szükséges az embernek újjászületnie, hogy csak az isteni élet legyen a véráramában. Jézusnak azért nem lehetett földi apja, mert különben az ő véráramában ott lett volna a halál, a bűn. Az orvostudomány megállapította, hogy a magzatnak külön véredény rendszere van, és a magzat véredény rendszere nincs összeköttetésben az anya véredény rendszerével. Ezt nagyon fontos megérteni. Egyébként, hogyha most egy kis csibére gondolsz, vagy egy kelő kis csibére, akkor a kis csibe embriónak a véredény rendszere sincs összefüggésben az anya véredény rendszerével. A vér a két nem egyesüléséből jön létre. Most már a tudomány annyira fejlett, és a apró kis eseményeket is tudják rögzíteni, úgyhogy találni az interneten sok ilyen kis videórészt, hogy a pici kis magzatban már ott van a szív, és elkezd pumpálni, függetlenül az anya véredény rendszerétől. Jézus vére tiszta volt, élet volt benne, és szeretet. Ha Jézusnak földi apja lett volna, akkor a vérében ott lett volna a halál, és a megváltás soha nem jöhetett volna létre, és nem tartozhatnánk Isten családjához. Jézus asszonytól született, de Isten volt az apa, így isteni vér folyt az ereiben. Most még egyszer visszautalok erre a kiscsibe kikelésre, kiscsibe embrióra. Kezdjük ott, hogy minden ember úgy született meg Ádám után, hogy a bűn és a halál természete uralta őt, Máriát is. De mivel a Jézus magzat véredény rendszere nem volt összefüggésben az anya véredény rendszerével, és az apa pedig Isten volt, és a Szent Szellem által fogant, így az ő vére tiszta volt. Látjátok ezt? Tisztán?
Bűn nélkül.
Tisztán bűn nélkül született, igen. Ma éppen jókor voltam jó helyen. Amihoz lementem, hogy vége lesz a 700-as klubnak, és elindítsam neki a tanítást. Végén volt egy nézői kérdés, Máriával kapcsolatban. És Pat Robertson elmondta, hogy mi az álláspontja a protestánsoknak, és mi az álláspontja a katolikusoknak. Mondta, hogy ebből nem akar vitát, de elmondja mind a kettőt. A protestánsok azok egy nagyon áldott személynek tartják Máriát, mert az ő szíve alatt hordta ki Jézust, és így született meg a mi megváltónk. A katolikusok azt tartják, hogy Mária bűntelenül született. De a mostani tanítás rész pontosan arról szólt, hogy Ádám után mindenki bűn és a halál törvénye alá került. Tehát nem lehetséges, hogy bárki is tiszta lett volna. Ezért kellett egy tiszta megváltónak születnie. És ezért mondják azt, hogy szeplőtelen fogantatás. Aztán a másik riporter hölgy gyermekkorában megkérdezte az iskolában az apácától, hogy hát miért nem Jézushoz imádkoznak az emberek. És azt mondta, hogy lányom, hogyha te szeretnél egy autót, és tudod, hogy az apukád szigorú, akkor nem hozzá mennél, hanem az anyukához. Nagyon kedves példázat, csak igével nem lehet alátámasztani. Ezt mondta Pat. Úgyhogy bízom benne, hogy mi is így látjuk mindannyian, és ezzel nem megítéljük egyik felekezetet és vallást sem, de nekünk a tiszta igét kell szólnunk. És azért szükséges látnunk azt, hogy miért kellett Máriának úgymond szüzen szülnie, azért, mert földi apa nem lehetett Jézus apja. Földi ember, földi férfi nem lehetett Jézus apja. Jézus így válhatott tökéletes áldozottá, hogy ő tisztán, bűnmentesen született meg. És ő lett a megváltónk. A megtestesülés volt az egyedüli megoldás az ember problémájára és elveszett voltára. Az 1 János 4. fejezetében olvassunk igét. Ez egy mérce, egy mérőzsinór, amit most olvasunk. 1 János 4. fejezetében, 2-3-as vers.
Erről ismeritek meg az Isten szellemét. Minden szellem, amely Jézus testben megjelent Krisztusnak vallja, az Istentől van. És valamely szellem nem vallja Jézus testben megjelent Krisztusnak, nincs az Istentől, és az az Antikrisztus szelleme, amelyről hallottátok, hogy eljön, és most e világban van már.
Amen.
Amen.
Az a vallás, amely tagadja Jézus megtestesülését, ez hamis. Röviden ennyi. Az elveszett és a szellemileg halott ember nem tudott közeledni Istenhez. Ezért volt szükség egy megváltóra, illetve közben járóra. Galata 3. fejezetéhez lapozzunk el, és a 19-es 20-as verset olvassuk. Isten gondoskodott egy eljövendőről, aki közben járó lett. Galata 3-asban a 19-es 20-as vers.
Mi tehát a törvény? A törvényszegések miatt toldották meg vele az ígéretet, amíg eljön a mag, akinek tétetett az ígéret, rendeltetvén angyalok által közbenjáró kezében. A közbenjáró pedig nem egyhez tartozik, Isten ellenben egy.
Amen. Az eljövendő magra tekint itt vissza az ige, és kijelenti, hogy a közbenjáró ugyan egy, de nem egy emberért, vagy nem kettőért, hanem mindenkiért. 1 Timóteus 2-t a klasszikus igénk arra, hogy Jézus a közben járó, az ember és Isten között.
Mert egy az Isten, egy a közben járó is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus.
Tehát az a Krisztus, aki testet öltött, aki megtestesült, földön élt az emberek között, és bevégezte a megváltás művét. Az atya vállalta a felelősséget a felség árulásért, és kielégítette Jézusban az igazságosság követelményét. Tehát Jézus vére tett bennünket igazzá. Semmi más módon nem tudtuk volna ezt elérni. És váltott meg a bűntől. Tehát tisztára mosott. Ezáltal áthidalta a szakadékot Isten és a bukott ember között. Láttam már olyan képeket, hogy van egy nagy szakadék, és egy keresztet helyeztek rá, fektettek rá, mint egy padlót, hogy át lehessen menni a sötétségből a világosság országába. A megtestesülés folytán van egy közbenjárunk az Atya jobbján. Jézus a kereszt utáni örömre tekintett. Mert látta magát úgy, hogy Isten felmagasztalta őt a hatalom legmagasabb pontjára. Kétségtelenül nehéz volt a kereszt előtti vívódás, mert amikor kiitta a poharat Gecsemáné kertben, ott is azt mondta, hogy Atyám, ha lehet, ha van rá más megoldás, akkor ez múljék el tőlem. De nem volt rá más megoldás. Ez az egyetlen megoldás volt. Jézus Krisztus megszerezte az újjászületés lehetőségét minden ember számára. És így az újjászületett emberek szívében ott van az élet, és ott van Isten természete, amit a Galata 5.22 ír le. Nekünk is példakép lehet Jézus sok tekintetben, de most arra szeretnék rávilágítani, hogy amikor az ember megpróbáltatás előtt áll, vagy éppen benne van, hogyan viszonyuljon hozzá. Tekintsen túl a megpróbáltatáson, és arra az örömre, arra a szabadulásra, ami ott fogja várni. Ha tudunk így a célra tekinteni, és át tudunk menni Isten kegyelme által a problémákon, akkor a hitünk meg fog erősödni. A megtestesülésnek a célja, hogy az ember jogot kaphasson arra, hogy Isten gyermekévé váljon. Hogy visszakerülhessen abba a hatalmi pozícióba, amiben Isten teremtette őt, amiben Isten helyezte őt az édenkertben. Miután az ember törvényesen meg lett szabadítva, így örök életet nyerhet Krisztus elfogadása által. És akik értik az újjászületésnek a fontosságát, a lényegét, azokat Isten tudja használni abban, hogy másokat is megszólítsanak. Zsidó levélben keresünk még három igét. Először a 8.6-os. Mind a három ige azt erősíti meg, hogy az új szövetség közben járója Jézus. A közben járó szó pedig a görögben jelenti azt, hogy közvetítő, közben járó és döntő bíró. Tehát Zsidó 8.6-os.
Most azonban annyival kiválóbb szolgálatot nyert, amennyivel jobb szövetségnek közben járója, amely jobb ígéretek alapján köttetett.
Halleluja. Következő igénk a Zsidó 9.15-ös.
És ezért ő az új szövetség közben járója, hogy miután meghalt az első szövetségbeli bűnök váltságáért, az elhívottak elnyerjék az örökké való örökségnek ígéretét.
Amen. Amen. És a harmadik versünk pedig a 12. fejezet 24-es verse.
És az új szövetség közben járójához, Jézushoz, és a meghintés véréhez, mely jobbat beszél, mint az Ábel vére.
Két verssel előtte úgy kezdődik, hogy járuljunk a közben járónkhoz, Jézushoz. Tehát itt az igeversek alátámasztják, hogy egyértelműen az új szövetség közben járója Jézus, az ő váltságáról szól, a véráldozatáról szól, és ő föl lett magasztalva az Atya jobbjára azért, amit tett, amit bevégzett, értünk. Jézus a közben járó az Atyánál, és korábban erről már szóltunk, hogy akkor mi milyen jogon lehetünk közben járók. Olyan jogon, hogy mi Krisztus testének a tagjai vagyunk, és részt feladatot kapunk a közbenjárásból. Egyébként is Isten addig semmit nem tud tenni, amíg mi az imáinkkal őt fel nem hatalmazzuk. Az oldás kötés imája is erről szól, hogy nekünk kell itt a Földön először megtenni az első lépést, hogy ő is léphessen. A megváltásnak nem csak az örök élet volt a célja, hanem az is, hogy Istennek legyen legális joga helyreállítani az életünket, meggyógyítani a testünket, és betölteni a szükségünket. Halleluja. És nagyon sok keresztény már tett bizonyságot arról, hogy Isten hogyan állította helyre az életét. Főképp amikor hallunk központi alkalmon olyat, hogy hajléktalannak van lakhatási lehetősége, és van munkahelye. Ez biztos, hogy Isten kegyelme által, és az ő segítő keze által történt meg.
Halleluja.
További áldott ünneplést kívánunk nektek. Ünnepeljetek együtt Jézussal, mert születésnapot ünneplünk. És a születésnapost nem illik kihagyni az ünneplésből. A világ kihagyja. És a születésnaposnak ajándékot is illik adni. Mi felöltöztettük a szívünket ünneplőbe, és mi a szívünket és az életünket adjuk az ő szolgálatára. Otthon már mutatta az Úr, hogy gyógyító kenet van az érrendszerben. Ez konkrétan lábban jelentkezett. Bokában van gyógyító kenet, tehát ízületekben. És a múlt héten egy érdekes és nagyon erőteljes kenet volt. Elég volt kimennem az autóig. De tudtam, hogy nem az én problémám ez. Mondtam is többször, hogy erőteljes kenet van a lábban, lábszárban jobb. És megvan a gazdája. A vállra is volt gyógyító kenet a múlt héten. Tehát a vállát fájlalta és a lábát. És ez egy olyan szülési fájdalomhoz hasonló kenet volt, hogy nagyon erőteljes volt. Még hazaértem, akkor is ott volt, utána még a csontba is behatolt, tehát egy csontra valamilyen gyógyító kenet, és utána elmúlt aztán. De nagyon erőteljes kenet volt. Egyszer előjárunk beszélt arról, hogy éjszaka fölébredt, talán vesére volt gyógyító kenet, és mondta, hogy ilyen szülési fájdalomokhoz volt hasonló, és utána később megvolt a gazdája, melyik pásztor. Tehát a szellemi kapcsoló kötelékek által működik az ajándék, a gyógyító kenet is, mert a főpásztoron keresztül jut el a pásztorokhoz, a pásztorokon keresztül pedig ugye a bárányokhoz, Isten kegyelme által. Úgyhogy ez egy szavakkal nem igazán körülírható, de nagyon erőteljes gyógyító kenet volt, és köszönjük az Úrnak. És ilyenkor mindig kiárasztom, hogy áradj kenet, és a szükségbe levők felé szolgáljon ez a kenet.
Halleluja.
Most több dolgozatot írunk. A kérdés az, hogy miként és hogyan fogant meg a mag. Emlékeztek rá? Ma hallottátok. Az első lépésben Mária szellemében fogant meg, az az ige, amit az angyal mondott. Utána pedig megnyilvánult a fizikai testében, tehát látszott, hogy nő a magzat. Nő a pocak. Ez az igazság érvényes a következőkre is. Érvényes a gyógyulásra és a gyarapodásra. Tehát ugyanúgy működik, mint ahogy Jézus megfogant. Először az ige igazságának kell megfoganni a szívünkben és a szívetekben, a gyógyulással kapcsolatban, és utána fog az valóságot ölteni. Ugyanez igaz a gyarapodásra is. Először a gyarapodásra vonatkozó igéknek kell megfoganni az illető szívében. És miután megfogant, úgy, ahogy Jézus is, elkezdett növekedni Mária testében, a szíve alatt. Ugyanígy fog valóságot ölteni a gyarapodás, az ellátás. Egyik pásztortársunk tegnap fölhívott, és örömmel tett egy bizonyságot. szükségbe voltak az elmúlt időszakban, mert a családban nem mindenki kapta meg a fizetését, vagy nem volt munkája éppen a házastársának. Tehát ilyen gubancok merültek fel, és az egyik testvér azt mondogatta, hogy hát neki szegény karácsonya lesz. A pásztor azt mondta, hogy igaz, hogy a láthatók nem úgy néznek ki, de én azt jelentem ki, hogy gazdag karácsonyom lesz. És tegnap örömében felhívott, és azt mondta, hogy a fia egy nem várt jutalmat kapott, és anyukájának hazahozott 100 000 forintot. Úgyhogy a magnak először meg kell fogadni ahhoz, hogy az fizikailag is valóságot tudjon ölteni, meg tudjon testesülni. Tehát, ahogy Jézus, mint mag megfogant Mária testében, és megnyilvánult fizikailag, tehát először volt a szellemi fogantatás, utána pedig a fizikai megnyilvánulás. Ugyanez igaz a gyógyulásra és a gyarapodásra is. Úgyhogy ezt szívlejétek meg, és vegyétek magatokhoz. Szintén egy pásztor testvérünk mondta, az 5 Mózes 16-ban, a 16-os, 17-es igét, mert volt olyan báránya, aki szintén szükségben volt, és lelkiismeret furdolás kínoszta, hogy hát nem tud a persejbe annyit tenni, mint amennyit szeretne. Olvassuk ezt el, 5 Mózes 16-ban, 16-os, 17-es. Nagyon szépen meg van fogalmazva.
Minden esztendőben háromszor jelenjen meg közüled minden férfi jó az Úrnak, a te Istenednek színe előtt, azon a helyen, amelyet kiválaszt a kovásztalan kenyerek ünnepén, a hetek ünnepén és a sátorok ünnepén, de üres kézzel senki se jelenjen meg az Úr előtt. Mindenki az ő képessége szerint adjon az Úrnak, a te Istenednek áldása szerint, amelyet áld néked.
Tehát mindenki a képessége szerint, ahogy Isten őt megáldotta. Korábban tanultuk azt, hogy Isten nem a nagyságra figyel, hanem a százalékos arányra. Mert úgy, ahogy a Bibliában is le van írva, a szegény asszony a két filérjével többet adott az Úrnak, mint aki a fölöslegéből adott. Tehát ez miatt nem kell senkinek lelkiismeret furdalásának lenni, hogy többet szeretne, de a lehetőségek egyelőre adottak. Tehát a képessége szerint. Előtte ugyanaz is benne van az igében, hogy üres kézzel senki ne menjen az Úrhoz, mert soha nem lehet tudni, hogy mikor kell neki venni esetleg egy újságot a ismerősének, mikor kell egy könyvet venni, vagy találkozik egy rászorulóval, és Isten szeretné, ha szolgálna felé. Itt le vannak írva ezek az igazságok, és nagyon gyönyörűek. Most viszont akkor imádkozunk értetek, kezünket tesszük rátok, és hatalmat veszünk Jézus nevében az életetek felett, megáldjuk az életeteket, és a kenet pedig közben a kézrátétel során kiárad, ami megtöri az igát. Az Úr öröme, a mi erősségünk. Az áldások teljességét árasztjuk ki Jézus nevében az életet felett. Köszönjük, Uram, a te békességedet és szeretetet, és a gondoskodásodat és az ellátásodat a Jézus nevében. Köszönjük, Atyám, a te békességedet, örömödet, szeretetedet, ellátásodat. Hálát adunk, Uram, a nyitott ajtókért, a kapukért, a lehetőségekért, és a korlátokat levágjuk Jézus nevében. És kiküldjük az angyalokat, hogy munkálkodjanak az életedben, az ellátásodon Jézus nevében. Megáldjuk Jézus nevében minden mennyi áldással Krisztusban. Köszönjük, Atyám, a szükségeinek a betöltését, hogy ezen munkálkodsz. Testi, lelki, fizikai és anyagi vonatkozásban egyaránt. Szent egészségnek nevezzük az ő testét a Jézus nevében. És emlékeztetjük a testét arra a dicsőséges pillanatra, amikor Jézus sebeivel gyógyulást nyert. És ezért szent egészségnek nevezzük, és rendeljük, hogy ebben is járjon a Jézus nevében, ebben az igazságban járjon. Köszönjük, Atyám, te gyermekedet, hálát adunk az ő drága szívéért. Hálát adunk, Uram, az ő munkálkodásáért Krisztus testében. Köszönjük, Uram, a gondoskodásodat, az ellátásodat. Minden korlátot levágunk Jézus nevében, és a szolgáló angyalokat kiküldjük, hogy legyenek a segítségére mindenben, a szíve kívánsága betöltésére. Jézus nevében megáldjuk az életeteket, a munkátokat, a kezetek minden munkáját. Köszönjük az odaszánt szíveteket a Jézus Krisztus szent nevében, és az áldások teljességét árasztjuk ki felettetek is. Jézus nevében az áldások teljességét árasztjuk ki felettetek. Megtörjük a sötétség minden erejét, korlátokat levágjuk Jézus nevében, szabad utat szólunk, nyitott ajtókat és hatékony munkálkodást. Köszönjük, Atyám, a Te gyermekedet, az odaszánt szívét, köszönjük, Uram, a szükségeinek a betöltését, szellemi, lelki, fizikai és anyagi szinten egyaránt a Jézus nevében. A Jézus nevében. Hálát adunk, Atyám, a Te gyermekedért, köszönjük az ő életüket, odaszánt szívüket, megáldjuk a kezük minden munkáját, korlátokat levágjuk Jézus nevében. Minden dicsőség, Uram, a Tiéd. Jézus nevében köszönjük, Uram, az odaszánt szívüket, megáldjuk minden lépésüket, kezük minden munkáját. Áldást parancsolunk melléjük, szent egészséget, gyarapodást, növekedést szellemben a Jézus nevében. Test, emlékeztetünk arra a dicsőséges pillanatra, amikor Jézus sebeivel gyógyulást nyertél. Ezért szent egészségnek nevezünk, és elvárjuk, hogy ebben a szent egészségben járj. Emlékeztetünk tünet, emlékeztetünk ördög, hogy Jézus nevére térdet kell hajtanod. Szabaddá vált ez a test Jézus nevében. Köszönjük, Uram, a Te kegyelmedet. Köszönjük, Szent Szellem, az őrjáratot, és ez a test naponta megújul a Jézus nevében. Amen. Drága mennyei Atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevében a kezünket rátesszük a kelmékre, szövetekre, amit hoztatok. Kiárasztjuk Isten erejét, a dicsőséges kenetet, áradykenet, áradykenet, áradykenet. Köszönjük, Uram, a Te ígéret, és az írásokból világosan kiviláglik, hogy a kenet az akkori időkben is, a korai egyházban is raktározódott a szövetekben. Így eljutott a betegek otthonába, és amikor hittel a beteg testekhez érintették, a kenet kiáradt, megtörte az igát, és szabadá váltak az emberek. Mindezt neked köszönhetjük, Úr Jézus, mert Te voltál a kereszten, Te voltál a pokolban, aki legyőzte az ellenséget, a talpunk alá helyezte, és van egy ígéretünk Istentől, hogy a talpunk alatt tartott ellenséget mennyei Atyánk megrontja nagy hamar a Jézus nevében. Köszönjük, Atyám, és köszönjük, Úr Jézus, a szabadításodat a Jézus nevében. Amen. Úrvacsora keretében megemlékezünk az Úr Jézusról, születéséről, bevégzett munkájáról, haláláról és visszajöveteléről. Mert igen közeli. Álljunk fel! Drága mennyei Atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevével jöjjünk eléd imádsággal. Felemeljük hozzád a szívünket, köszönjük a Te kegyelmedet, hogy Jézus Krisztusban, Jézus vérében eltöröltél minden bűnt, a múlt, a jelen és a jövő vonatkozásában. Köszönjük, hogy tisztán és makulátlanul állhatunk a Te szent színed előtt. Megáldjuk Jézus nevében a kenyeret, ami Jézus testének a jelképe, és megáldjuk a bort, ami Jézus vére jelképesen. Az első korintusi levél 11. fejezetéből olvasom az igét a 23-as verstől. Mert én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultaték, vette a kenyeret, és hálálkodatván megtörte, és ezt mondotta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely téretetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Köszönjük, Úr Jézus, a megtört testedet, ami által birtokolhatjuk a szent egészséget. Hasonlóképpen a pohárt is vette, minek utána vacsorált volna, ezt mondván. E pohár, am az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Köszönöm, Úr Jézus, a drága szent véredet, amely értem is kiuntatott, hogy tisztán, megigazultan állhassak előtted. Amen. Áradjatok sorban. Mert valamennyiszer eszitek a kenyeret és isszátok a pohárt, az Úrnak halálát, bevégzett munkáját, feltámadását és visszajövetelét hirdessétek, amíg eljövend. Amen. Foglaljatok helyet. Egy kis desszertet még szeretnék átnyújtani az előző heti központi alkalom tanításából. Elhangzott, hogy az 1 Mózes 6.3 alapján az éveinknek a száma 120 év. Zsoltárokban panaszkodik a zsoltáros, hogy nyüglődünk, és csak 70-80 évet élünk, az egy panasz. De az ígéret az itt van az 1 Mózes 6.3-ban. Na most, a Bibliában sok párhuzam van Ó és Új Szövetség között, vagy előkép. Ez a 120-as szám megjelenik a jubileumi fogalomkörben is. Az Ószövetségben 7 éves időciklusok voltak. És 7x7 év után következett a jubileumi év, azaz a 49. év után. Az 50. év volt a jubileumi év. Az Új Szövetségben és az Ószövetségben összesen 120 darab ilyen 50 éves periódus van, és ha ezt beszorozzuk, az 6000 év. És 1994-ben lejárt az utolsó jubileumi év, azaz 20 éve. Tehát bármikor, bármely pillanatban visszajött az Úr Jézus. Már itt van a küszöbön. Ez egy érdekes párhuzam, ez a 120-as szám. És tudjátok, a 6000 év, az pedig ugye a teremtésből a 6 nap, mert a 7. évezred lesz a millenium, amikor pihenés, béke, szeretet lesz. Mert a füstös az be lesz kulcsolva, be lesz zárva. Minden hívőnek tudnia kell, hogy az ördög a talpunk alá vetetett, és hatalmunk van fölötte. Hogyha mi hitben megállunk, ez nekünk a hitbeli növekedésünket segíti. Hogyha valakit valami aggaszt, azt bízza az Úrra. A Zsoltárokban olvashatjuk, hogy a nyelvünk az olyan, mint az írnoknak a tolla. Tehát a szavainkkal a jövőt írjuk. Hogyha hatalommal szólunk valamihez, akkor azoknak a dolgoknak meg kell változni. Azt tudjuk, hogy mindenkinek van valamilyen elhívása. Az elhívás változhat. És előjárunk ezt saját életén keresztül levezette, hogy hol kezdte és most hol van. Vannak elrendelt helyek, Istennek van jó, megengedő és tökéletes akarata. És mondanom sem kell, hogy a tökéletes akarata a legjobb hely. Az elhíváshoz ajándékok is kapcsolódnak, mert Isten senkit nem hív el úgy valamilyen feladat elvégzésére, hogyha a felszereltséget nem adta volna meg. Tehát a katonát sem küldik ki úgy a csatába, hogy nincs felfegyverezve. Vannak szent kapcsok, amiket az ember nagyon élvez, hogyha benne van, akik viszont elhagyják a helyüket, ezeket a szent kapcsokat, azok nem érnek célba. Nem tudnak célba érni. És előjárunk felett, az egyházunk felett van egy olyan elhívás, hogy más nemzetek felé is szolgáljanak. És szolgáljunk, és ez csak úgy lehet, hogy a kapcsokon keresztül. Tehát a pásztorokon, illetve hát a nyájtagokon keresztül, mert gyakorlatilag manapság a világ másik végébe el lehet jutni az internet segítségével. És a Békevárnak is vannak ilyen szent kapcsai. Svédország, Németország, Alaszka, levelező listán fönn vannak, és táplálékot innen veszik. Azért mondom, hogy kapcsok által lehetséges ez. Hát mindenhova egy vezető nem tud eljutni. Kaput is proféciát erről előjárunk. Kaput proféciát, hogy a nemzetek felé fog szolgálni. Mindenki azután lesz megítélve, hogy milyen elhívása van. Mire volt elhívva, milyen feladatra? A pásztor az alapján kapja a megítélést, hogy jól táplálta a nyájat. Én bízom benne, hogy ti jól tápláltak vagytok. Az Urat megismertük, hálát adunk neki, hogy befogadhattuk őt a szívünkbe, de tovább kell menni. Mert ahogy feljebb lépünk, ott másképp fog az Úr megjelenni. Ahogy mentek fel a hegyre, ugye csak 3 tanítványával ment fel, de másképp jelent meg. Nekünk is haladni kell az Úrral szintről szintre, lépésről lépésre. Hogyha valaki szeretne tanácsot kapni az Úrtól, vagy kijelentést kapni az Úrtól, akkor csendesedjen el. Mert hogyha zajos, akár csak az elméje, akár ő maga, akkor semmit nem fog kapni az Úrtól. Volt egy bárány, akit meghívtam hozzánk, hogy az Úr szeretne adagolni egy kis igét, egy kis világosságot a számára, de igazából nem volt lehetséges, mert ő beszélt egyfolytában. Az ember uralkodásra teremtetett. Az oldáskötés hatalma, és ezért adatott nekünk, De két szót nagyon jegyezzetek meg. Eltűrsz, vagy leállítasz. Ez az oldáskötéshez kapcsolódik. Ha van egy tünet a testeden, akkor azt eltűröd? Sokan eltűrik. Meg kell tiltani, meg kell kötni. Le kell állítani. Mert van egy érdekes összefüggés, hogy amit mi itt a Földön megtiltunk, megkötünk, leállítunk, csak az van leállítva a szellemi világban is. Tehát az első lépés nekünk kell megtenni. Nekünk kell kimondani a tünetnek, hogy tilos. Nekünk kell kimondani a rossz dolgoknak, hogy állj, ne tovább. Itt a vérvonal, itt a küszöb, és nem jöhetsz tovább. Tehát rajtunk múlik, hogy a szellemi birodalomban az le van állítva. Isten csak úgy tud működni, hogyha mi megtesszük az első lépést. És miután elbántál az ellenséggel, számíts arra, hogy az Úr más területen is fog használni téged. Akár kezedet kell rátenned valakire. Halleluja. Jövő héten találkozunk. Köszönjük a szaloncukrokat, az ajándékokat, megáldjuk Jézus nevében a magjaitokat. Áldott karácsonyt kívánunk mindannyiótoknak!